Jávor Benedek, az Együtt PM európai parlamenti képviselője, az Arena ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a beszélgetést onnan kezdtük, hogy vajon a Brexit után mennyire lesz más az Európai Unió. Ön említette a nemrég bemutatott fehér könyvet. Mennyire világosak ebben a válaszok azokra a problémákra, amiről beszéltünk? Tehát mennyire látszik belőle az az út, amin az Európai Unió haladna tovább?
A fehér könyv opcióiról Jean-Claude Juncker maga azt állítja, hogy ezek egyenlő valószínűségű kimenetelek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy részük valójában csak azért van benne, mert erről is beszélni kell. A legvalószínűbb, tehát hogy az öt opció, az első ugye az, hogy minden folytatódjon úgy, ahogy eddig, ez nyilvánvalóan nem működik. Tehát ez részben a tagállamok akarata hiányzik, gyakorlatilag ez vezetett a mostani krízishelyzethez, tehát ennek nincs realitása. A második opció, hogy Európát tulajdonképpen egy közös piaccá redukálni, tehát azt mondani, hogy az EU nem egy politikai vállalkozás, hanem pusztán egy szabad piac, ahol a vámhatárokat lebontottuk, de egyébként ezen túlmenően minimális együttműködés van. Ez egyébként viszonylag rímel például a brit álláspontra, és nem áll messze attól legalábbis, amit a magyar kormány időnként kommunikál, azzal is összhangban van. Ez egyértelműen annak a kimondása, hogy nincs politikai integráció Európában, gazdasági együttműködés van, de ennek is meg lehetnek a maga korlátai. Viszont a tagállamok jelentős része, mondanám, hogy a többsége egyértelműen ellene van ennek a verziónak, tehát ők azt gondolják, hogy az EU igenis egy politikai vállalkozás, és hogy ebben az irányban kell továbbfejleszteni. Az EU egy politikai és értékközösség, és ilyen módon kell az EU-t továbbépíteni. Tehát ennek sem látom realitását, hogy egy puszta egységes piaccá lehetne visszabontani azt a már kialakult politikai együttműködés és intézményrendszert, ahol az EU tart. A harmadik opció ugye az lenne, hogy bizonyos területeket azonosítani, ahol erősíthetjük is akár az együttműködést, ahol európai kompetenciákat adunk, az összes többi területen viszont a tagállami kompetenciákat megerősíteni, tehát visszaadni a tagállamoknak tulajdonképpen a hatásköröket minden olyan területen, amiről nincsen egyértelmű konszenzus, hogy ezt közösen akarjuk csinálni. Ezzel az a gond, hogy rengeteg olyan dolog esne áldozatául, ami egyébként Magyarország számára elemi fontosságú. Tehát egy ilyen szenárió esetén gyakorlatilag borítékolhatjuk, hogy mondjuk a kohéziós politika, az uniós alapok, azok megszűnnek, és hogy Magyarország számára elérhetetlenné válnak a közös uniós források. Jó eséllyel az agrárpolitika, a közös európai agrárpolitika is áldozatul eshetne, tehát a magyar gazdák elesnének az uniós támogatásoktól. És egy sor olyan terület, amely Magyarország számára elemi fontosságú, az kieshetne ebből az európai modellből, ami azt gondolom, hogy Magyarország számára rendkívül káros lenne. És valójában igazából nem is azt fogja eldönteni szerintem, hogy milyen irányba mozdul el Európa, hogy mi az optimális elméletileg, hanem az, hogy mi az, ami megvalósítható politikailag. És politikailag igazság szerint semmi olyasmi nem valósítható meg, ami például az alapszerződések módosítását igényli, mert nincs meg a konszenzus a 28 vagy 27 és fél, vagy nem tudom hány tagállam között, tehát ugye folyamatban van Nagy-Britannia távozása. És innentől kezdve valójában abból fűzhet az unió, ami már a rendelkezésére áll eljárási területen, ez pedig a megerősített együttműködéseknek a rendszere, azaz, hogy a tagállamok egy része, ha akarják, akkor különböző területeken szorosabb együttműködése léphetnek, erősíthetik az integrációt, más tagállamok pedig kimaradnak ebből. Ez viszont távlatosan egyértelműen kétsebességes vagy többsebességes Európa kialakulásához fog vezetni. Lesznek olyan tagállamok, amelyek hisznek az európai integrációban, amelyek ezek lépésről lépésre egyre több ilyen együttműködés részesei lesznek, más tagállamok pedig, köztük Magyarország, kimarad ezekből az együttműködésekből, sőt már a meglevő együttműködések egy részéből, vagy a meglevő uniós hatáskörök egy részét is megpróbálja visszaszerezni magának, és ez hosszú távon egyértelműen ahhoz vezet, hogy ki fog alakulni egy szoros európai integráció, egy mag-Európa, és ennek a peremvidékén egy perifériás Európa, ami Magyarország számára nem csak gazdaságilag, vagy az uniós források szempontjából lenne katasztrofális, hanem azt gondolom, hogy politikailag, geopolitikailag, biztonságpolitikailag és történelmileg is egy nagyon súlyos következmény lenne.
Hol fog ez a vita ön szerint eldőlni? Melyik intézménynek lesz mondjuk erre igazán nagy hatása? Lesz az Európai Parlamentnek például?
Nyilván ezek a kérdések keringeni fognak az intézmények között, és az Európai Parlamentben is fognak róla beszélni, a bizottságban is fognak róla beszélni, és a tanácsban is fognak róla beszélni.
De valakinek el kell majd dönteni, hogy merre megyünk.
Pontosan azért gondolom, hogy ebbe az irányba fogunk menni, mert ezt meg lehet úgy csinálni, hogy senki nem dönt el semmit. És a jelenlegi bénult helyzet Európában, ahol egyszerűen az egymással szemben álló tagállamok nem tudnak zöldágra vergődni alapvető az unió jövőjét illető kérdésekben, azokat azt az irányt fogja automatikusan megvalósítani, amelyik a lehető legkevesebb közös döntést igényli.
Ez a kisebb ellenállás felé,
a legkisebb ellenállás felé el fog menni. Azt, hogy mondjuk 17 tagállam összeáll és létrehoznak egy közös európai ügyészi hivatalt, amelyik az uniós pénzek elköltése felett őrködik. Ezt ez a 17 tagállamnak a kormánya eldöntheti, és nem kell egyezkedni azokkal a tagországokkal, köztük Magyarországgal, amelyik nyilvánvaló okokból nem szeretnék, hogy egy uniós intézmény szigorúan ellenőrizze az uniós pénzeknek a magyarországi elköltését. Magyarország, Lengyelország és néhány más tagállam nélkül ők ebbe az irányba el tudnak mozdulni. Tehát, hogy a döntéseket valójában azoknak kell meghozni, akik folytatni akarják az integrációt, ők készek meghozni ezeket a döntéseket, meg is fogják hozni, és a dolog el tud menni ebbe az irányba, anélkül, hogy hivatalosan az Európai Tanácsnak, vagy az Európai Parlamentnek határozatot kellett volna hoznia arról, hogy a kétsebességes Európát valósítjuk meg. Ilyet nyilván sem a tanács, sem a parlament, sem semmilyen más uniós testület soha nem fog meghozni.
Mi kellene ahhoz, hogy ne a legkisebb ellenállás irányába menjenek el az európai intézmények, akár a parlament, akár a bizottság, és egyáltalán az egész közösség? Ön szerint?
Közös akarat kéne az európai tagállamok részéről, illetve kompromisszumkészség, és alapvetően politikai elkötelezettség az uniós integráció folytatása iránt. Ez hiányzik a tagállamok egy részéből, Magyarország a magyar kormányból egyértelműen. Tehát az, hogy az európai országok számára a 21. században a globális térben a siker egyetlen kritériuma az, hogy együttműködnek és közösen próbálják meg a közös európai érdekeiket kifelé képviselni. Ahol ez a felismerés nincs meg, azokat az országokat nem lehet rákényszeríteni, hogy ebbe az irányba mozduljanak. Márpedig Magyarországon, Lengyelországban ez a felismerés nincs meg, vagy napi politikai érdekekből elnyomják ezt a felismerést. Ezért aztán nekem meggyőződésem, hogy nem fog tudni az EU az 27 tagállam együttműködésnek az erősítésében közös döntéseket meghozni, olyan súlyos, akár az alapszerződéseket érintő döntéseket, amelyek tovább tudják vinni az integrációt előre. Az fog történni, hogy akik előre akarnak menni, azok előre fognak menni, akik ki akarnak maradni, azok ki fognak maradni. Elvben persze bárki bármikor csatlakozhat bármilyen együttműködéshez, és láttunk már példát, Szlovákia a 90-es években nagyon úgy nézett ki, hogy nem fog tudni a többi közép-kelet-európai országgal együtt az unióhoz csatlakozni, a Mecsár kormány miatt teszem olyan politikai helyzet alakult ki, hogy úgy tűnt, hogy Szlovákia ezen letér erről az útról, az euróatlanti integráció útjáról. Aztán néhány év alatt korrigált Szlovákia. Elvben ez nyitva áll más tagállamok részére egy ilyen kétsebességes Európa mechanizmus keretén belül is. Ugyanakkor azok az országok, amelyek szisztematikusan kimaradnak mind több együttműködésből, azok az országok jelentős veszteséget fognak elkönyvelni, gazdaságilag is, politikailag is, és biztonságpolitikai, geopolitikai területen is.
Hogy ne csak az Európai Unió intézményi, vagy úgy, ha úgy tűnik, akkor jövőképtelenségéről beszéljünk, akik követik azon pályáját, azok láthatják, hogy például a paksi atomerőmű bővítése ügyében rendkívül sokat exponálta magát az Európai Parlamentben is, és egyáltalán az egész folyamatban. Mi a baj a bővítéssel? Ön szerint?
Számos baj van a paksi bővítéssel. Talán Magyarország szempontjából a legfontosabb az, hogy nem vett számot a valósággal. A világban ma egy energiaforradalom zajlik, amelynek keretében tökéletesen átalakulnak az energiapiacok, és ezeken az átalakuló energiapiacokon egyértelműen a decentralizált, rugalmas energiahatékonyságon és megújuló energiákon alapuló rendszerek törnek utat maguknak. Ez a jövő energiarendszere. Magyarország ehhez képest a paksi bővítés mellett köteleződik el 60 évre. Egy olyan projekt mellett, amely a független számítások szerint soha nem fog megtérülni, tehát ez egy veszteséges beruházás, és gyakorlatilag az Európai Bizottságnak a közelmúltbeli döntése, amelyel jóvá hagyta a paksi döntést, az egyértelműen kimondta, hogy állami támogatás van a projektben, mert piaci alapon nem életképes Paks 2.
Ugye azt mondta, bocsássak meg, hogy lehet, tehát elfogadja, hogy lehet hozzá.
Azt mondták, támogatás. Hogy nem akadályozzák meg a magyar kormányt, hogy veszteséges beruházásokba öljék a pénzüket. Ez még nem a vége egyébként a történetnek, mert a bizottság ezt a döntését arra alapozta, hogy ez a jelentős állami támogatással üzemelő 2400 megawatt kapacitású atomerőmű nem fogja eltorzítani a energiapiacokat, és mondjuk a régiós országok egy része, például Ausztria könnyen gondolhatja úgy, és az eddigi nyilatkozataikból úgy tűnik, hogy így is gondolják, hogy ez nem igaz, hogy a állami támogatás a paksi projektben az torzítani fogja a regionális energiapiacot, és ezért az Európai Bíróságra fogják vinni a bizottságnak a döntését. De a bizottság valóban hozzájárult a paksi bővítéshez, de kimondta, hogy állami támogatással üzemel, és három feltételt is szabott a jóváhagyáshoz, amelyek rendkívül aggasztóak. Mind a három feltétel tulajdonképpen abba az irányba mutat, hogy a bizottság nézete szerint komoly valószínűsége van annak, hogy a most jóváhagyott állami támogatáshoz képest is Paks sokkal veszteségesebb lesz, és még további állami támogatást fog igényelni, és ezt próbálták meg ezekkel a feltételekkel valahogy limitálni, vagy kordában tartani, hogy ne lehessen partalanul tömni a közpénzt a paksi bővítésbe, ami számomra rendkívül aggasztó, hogyha a bizottság azt gondolja, hogy ők felmérték, hogy milyen állami támogatással működik Paks, ezt elfogadták, hogy jó, ez mehet, de komolyan aggódnak amiatt, hogy ezen túlmenően még további veszteségek fognak megjelenni, és ezeket állami költségvetési forrásokból óhajtja majd a magyar kormány kipótolni. Ez a magyar adófizetők szempontjából egy rendkívül aggasztó fejlemény. Tehát a legfontosabb probléma, én azt gondolom, az, hogy az ország a nyakába vesz 60 évre egy veszteséges beruházást egy olyan időszakban, amikor egyértelműen látni lehet, hogy merre mozdulnak az energiapiacok, és ennek révén Magyarország gyakorlatilag a jövőbeli versenyképtelenségét építi meg több mint 4000 milliárd forint beruházásával.
Azt egyébként ugye energetikai szakemberek is azt mondják nagyon sokszor, amikor az szóba kerül, hogy vajon mennyire lesz veszteséges lesz egyáltalán a paksi atomerőmű, hogy honnan tudjuk azt most éppen a jelentős fordulatok, éppen a jelentős átalakulás miatt, hogy mennyibe fog kerülni az áram az európai piacon 60 év múlva. Ön honnan tudja ezt?
Persze, ez egy nehéz kérdés, és nyilván minden energiapiaci szakértő alapvetően ezzel a kérdéssel birkózik, megpróbálja megjósolni, hogy körülbelül milyen időtávon belül milyen energiaárakat lehet előre jelezni. Ugye a legendás Rothschild tanulmány, ami a kormány megrendelésre készült, egyébként nem azt hozta ki, hogy Paks nyereséges lesz, hanem azt hozta ki, hogy ahhoz, hogy nyereséges legyen, ahhoz az európai villamos energiaáraknak a duplájukra kell emelkedni. Jelenleg 30 euró per megawattóra alatt van az európai áramár, tehát ennek föl kéne menni valahol a 30 vagy 60 euró per megawattóra környékére, hogy a Rothschild tanulmány szerint nyereséges legyen Paks. Egyébként szerintem nem valósak a Rothschild számítások, tehát a tényleges bekerülési költsége a paksi áramnak az nem 55-60 euró körül van, hanem közelebb a 100 euróhoz.
De ezt most nem fogjuk tudni eldönteni.
A probléma az, hogy valójában a piaci előrejelzések nem mutatják azt, hogy a következő évtizedekben ilyen mértékű áramáremelkedéssel lehetne számolni. Azok a becslések, amelyeket a legkülönbözőbb intézmények készítettek, azok azt jelzik előre, hogy a következő 10 évben lehet számítani adott esetben egy mérsékelt 30% körüli villamosenergia áremelkedésre, de semmiképpen sem megduplázódásra, és a 2020-as évtized második felében, épp akkor, amikor Paks rendszerbe lépne, akkor pedig áresésre lehet számítani a piacon, egész egyszerűen azért, mert a belépő új megújuló kapacitások olyan alacsony áron tudják a villamosenergiát termelni, hogy ez le fogja szorítani az árakat. Tehát valóban ezekben van egyfajta bizonytalanság, de a mértékadó előrejelzések alapján a villamosenergia ára nem fogja elérni azt a szintet, ami mellett Paks nyereséges tudna lenni.
Mielőtt tovább beszélnénk Paksról, tegyünk egy pici kitérőt, ugye tavaly megszületett az unió téli csomagja, ami ugye alapvetően az Európai Unió, az európai közösségnek a károsanyag kibocsátását célozza meg leszorítani. Mit gondol az árakról ön, mint zöld frakcióban ülő képviselő, amikor tudjuk azt, hiszen energetikai szakemberek elmondják, Aszódi Attila például a Paksi Atomerőmű kormánybiztosa többször is beszélt itt az Inforádió műsorában arról, hogy a mai árak számos olyan előnyt, amit általában a kibocsátásmentes energiaforrások biztosítanak a kapcsolt termeléstől a földgázon át a nukleárisig, nem tartalmaznak az árakban. Tehát ma például a légszennyezési károkat, a különböző társadalmi előnyöket, a versenyképességet nem jelenítik meg az árak. Tehát ezen az oldalon várható a káráremelkedés. Mit gondol erről?
A téli csomag egy hatalmas joganyag, több ezer oldalnyi jogszabály, és a legkülönbözőbb területeit érinti az európai energiaszabályozásnak. Egyrészt valóban megpróbálja leképezni a 2015-ös párizsi egyezményben foglaltakat, és az európai energiarendszereket úgy átalakítani, hogy az megfeleljen a kibocsátás csökkentési kötelezettségvállalásoknak. Emellett az energiaunió megvalósítását célozza, tehát hogy Európában egy egységes energiapiac jöjjön létre, ahol a tagállamok között nagyobb akadályok nélkül zajlik az energia kereskedelem. Ehhez egy megbízható energiakormányzási rendszer, tehát hogyan lehet az európai energiapolitikát irányítani és kézben tartani, ezt társít hozzá. Energiahatékonysági intézkedéseket tartalmaz a megújuló energiaforrások újraszabályozását, az épületenergetikai, épületenergiahatékonysági rendelkezéseket tartalmaz, és még egy sormást. Ami a valós árakat illeti, valóban fönnáll az a helyzet, hogy a szén-dioxid kibocsátása az energiatermelésnek az nem jelenik meg valójában az energia árakban. Egész egyszerűen azért, mert az európai karbonpiac, tehát ez az úgynevezett EU ETS, az EU-nak a kibocsátás kereskedelmi piaca, nem működik jól, azért, mert túl sok kvótát engedtek erre a piacra, és gyakorlatilag fillérekért
értéktelen
a kibocsátás. Erre tett erőfeszítéseket a bizottság, illetve a parlament és a tanács is, hogy ezt a helyzetet rendezze. Ez a MSR, tehát a Market Stability Reserve, az a piaci tartalék képzés, ez ezt a célt szolgálja, hogy a fölöslegesnek tartott kvótákat különítsék el egy olyan tartalékrendszerbe, amely kivonja őket gyakorlatilag a piacról, és ezzel nyomják fel a szén-dioxid árakat. Ennek a hatása egyelőre meglehetősen mérsékeltnek látszik, tehát úgy néz ki, hogy sokkal ambiciózusabb kvóta kivonása lenne szükséges a szén-dioxid kvóta piacon, ahhoz, hogy érdemben emelkedni tudjanak az árak. Hosszú távon én azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlenül meg fog történni, és ez a fosszilis energiaforrásoknak a versenyképességét jelentősen rontani fogja, mert hogyha 5-6 euró helyett 25-30 euró a szén-dioxid tonnánkénti ára, akkor az jelentősen újra fogja írni a piaci viszonyokat, és azt gondolom, hogy ennek meg kell történnie, mert egész egyszerűen muszáj beáraznunk a tényleges költségeit az energiatermelésnek. Egy ilyen helyzetben a megújuló energiaforrások versenyképessége még látványosabb lesz, és még egyértelműbben abba az irányba fogja terelni az energiapiacokat, hogy megújuló energiaforrásokba és energiahatékonyságba investáljanak.
Tárolás nélkül, addig, amíg az ipari méretű tárolás, tehát a nagyüzemi tárolás a tárolós vízerőmű kivételével gyakorlatilag nem megoldott egyelőre. Számos kísérlet van, de ugye egyelőre nem megoldott, csak hogy még egy olyan érvet említsek, amit Aszfódi Attila nagyon sokszor mond a paksi atomerőmű mellett. Mi fogja a rendszer stabilitást, másként is mondhatnám, az ellátás biztonságot garantálni?
Hát egyrészt a tárolás a nukleáris energiával kapcsolatban ugyanis fölmerült, tehát hogyha Paks 2 párhuzamosan működik Paks 1-el, már pedig ez a hivatalos álláspont jelen pillanatban, az olyan energiamennyiséget jelent a magyar energiapiacon, hogy mondjuk éjszakai völgyidőszakban egyszerűen több energiát termel a magyar energiarendszer, mint amit az ország felhasznál, egy olyan időszakban, amikor arra egyébként külföldön sincs szükség, tehát az export sem olyan egyértelmű megoldás. Tehát valójában a nukleáris energia szintén egy nagyon rugalmatlan energiatermelési forrás.
De szabályozhatóbb, mint a nap, hogy a szélenergia termelés.
Valamivel szabályozhatóbb, de a napi változásokat nem nagyon lehet vele lekövetni, vagy ha nagyon sűrűn szabályozzák föl le a blokkokat, akkor az élettartamukat jelentősen csökkenti. Tehát itt azért nem pusztán a megújuló energiaforrások esetében merül föl a szabályozási kérdés. Amúgy a szabályozásnak rengeteg eszköze van. Hagyományosan a szivattyús energiatározó az, amit az egyetlen vagy legfontosabb eszközként szoktak emlegetni, de valójában az energiapiac az abba az irányba megy el, hogy nem az lesz a elsődleges formája a rendszer szabályozásnak, hogy valahol letermelünk nagyon sok energiát, és azt valahol beraktározzuk, és aztán visszaengedjük a hálózatba, amikor arra szükség van, hanem az, hogy folyamatosan egyensúlyozgatjuk a hálózatot, tehát a hálózat menedzsment, az energia menedzsment a következő évtizedeknek az igazán robbanásszerűen kibontakozó és megerősödő piaci szegmense szerintem. A keresletoldali szabályozás, az okos hálózat, okos mérőknek a felszerelésével, a közlekedés elektrifikálásával egy teljesen új típusú energiarendszer fog létrejönni, ami egyébként tárolókapacitásként is használatba vehető megfelelő menedzsmentrendszerek révén.
Nyilván illetve a energia számára is, nem csak a megújuló számára, hanem általában tárolóként.
Ebben igen, tehát egy jól szabályozható, rugalmas piac, az a lehetővé teszi, hogy akár nukleáris energiát is be lehessen rá táplálni. A probléma az, hogy valójában ahhoz viszont nagyon másféle hálózati rendszerekre van szükség, hogyha egy ország egy telephelyen megtermeli az ország energiaigényének a 70%-át, és onnét kell szétszállítani az ország minden zegébe, zugába, szállítási veszteséggel, mindennel együtt a villamos energiát, vagy egy decentralizált energiarendszert építünk ki, ahol gyakorlatilag sokkal egyenletesebben oszlik el az energiatermelő kapacitás az országban. Sok tekintetben a fogyasztók nem pusztán fogyasztók, hanem egyben termelők, a tető napelem van, a település határában szélerőművek vannak, akkor jó részt a saját igényeiket meg is tudják termelni, tehát arra nagy mennyiségű zsinóráramra, amit a nukleáris energia tud, nincs is szükség, szabályozó kapacitásokra van valójában szükség, tehát egy ilyen decentralizált rendszerben viszont nem nagyon lehet benyomni nagy mennyiségű nukleáris energiát.
Ahogy ön is mondta, a jövő energiarendszerének valószínűleg egészen más infrastruktúrális háttér lesz szüksége. Látja annak a jelét, hogy az Európai Unió akár közösségi forrásokból kész erre nagyobb mennyiségű pénzt fordítani? Hiszen nyilván itt beruházásokra lesz szükség.
Természetesen a téli csomag erre is figyelmet fordít, illetve korábban is az energiabiztonsági stratégia keretében szó volt erről. Egyértelmű, hogy az európai hálózatokat fejleszteni kell ahhoz, hogy az energiaunió megvalósuljon. Az határkeresztező kapacitásokat számos helyen meg kell teremteni, fel kell számolni az energiaszigeteket, a Baltikum még mindig gyakorlatilag 100%-ban Oroszországhoz van kötve energetikailag, a balti országokat össze kell kötni az európai energiarendszerekkel, a gázszállító kapacitások reverzibilitását meg kell teremteni, tehát hogy mindkét irányba lehessen szállítani gázt a határokon keresztül. Tehát itt jelentős infrastruktúrális beruházásokra lesz szükség, ezekre el is különít részben a Juncker tervben, tehát az a Jean-Claude Juncker által 2014-ben meghirdetett beruházási tervben is szánnak erre forrásokat, illetve az uniós strukturális és kohéziós politikai szán erre forrásokat, és más uniós források is, Horizont 2020-as fejlesztési források is, vagy ilyen kutatási források is ilyen irányba is mozognak. Tehát, hogy egyszerűen meg kell teremteni a hálózati feltételeit, mind a villamosenergia, mind a gáz hálózatok területén annak, hogy tényleg is egy egységes európai energiapiac létre tudjon jönni, és hogy ez tudja kezelni, és le tudja reagálni az energiatermelési módozatokban végbe ment változásokat. Ugyanakkor, és ez nagyon fontos, ne essünk bele abba a hibába, hogy infrastruktúrát akarunk építeni, és minden pénzt belenyomunk gázvezetékek, elektromos hálózatok építésébe, mert ez könnyen egy olyan csapda helyzetet teremthet, hogy gyakorlatilag Európát létrehozunk olyan mondjuk LNG, tehát ilyen folyékony földgáz fogadó kapacitásokat, amelyekbe rengeteg pénzt beleülünk, és utána valójában vagy nem használjuk őket, mert Európa függetlenebbé tud válni a külső földgáztól, mondjuk a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság révén, vagy használni akarjuk őket, és akkor gyakorlatilag hozzákötjük magunkat ezekhez a forrásokhoz. Tehát azt gondolom, hogy az első az mindig az energiahatékonysági beruházások kell, hogy legyenek, szorítsuk le az energiaigényünket. A második annak a hálózati feltételeknek a megteremtése, amelyek a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú rendszerbe kapcsolását lehetővé teszik, és a következő lépés az valóban azoknak a hálózatfejlesztéseknek a végrehajtása, amelyek az egységes európai energiapiac megteremtéséhez szükségesek.
Jábor Benedek, az Együtt PM európai parlamenti képviselője volt az Aréna ma esti vendégem. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra.